Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta könyvéből, Sámuel próféta első könyvéből olvassuk, a 16. rész első 13 versét. Sámuel próféta első könyvében, a 16. részben az első 13 vers így szól hozzánk. És mondta az Úr Sámuelnek, ugyan meddig bánkodsz még Saul miatt, holott én megvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izrael felett. Töltsd meg a te szarudat olajjal, és eredj el. Én elküldelek téged a Betlehemben lakó Isaihoz, mert fiai közül választottam magamnak királyt. Sámuel pedig mondta, hogyan menjek el, ha meghallja Saul, megöl engemet. És mondta az Úr, vígy magaddal egy üszőt, és azt mondjad, azért jöttem, hogy az Úrnak áldozzam, és hívd meg Isait az áldozatra, és én tudtodra adom, hogy mit cselekedj, és kent fel számomra azt, akit mondándok néked. És Sámuel megcselekedé, amit az Úr mondott neki, és elment Betlehembe. A város vénei pedig megijedtek, és elejébe menvé mondának, békességesé a te jöveteled? Ő pedig felelt, békességes. Azért jöttem, hogy áldozzam az Úrnak. Szenteljétek meg azért magatokat, és jertek el velem az áldozatra. Isait és az ő fiait pedig megszentelé, és elhívá őket az áldozatra. Mikor pedig bemenének, meglátta Eliábot, és gondolá, bizony az Úr előtt van az ő felkentje. Az Úr azonban mondta Sámuelnek, ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Szólítá azért Isai Abinádábot, és elvezette őt Sámuel előtt, ő pedig mondta, ez sem az, akit az Úr választott. Elvezeti aztán előtte Isai Sammát, ő pedig mondta, ez sem az, akit az Úr választott. És így elvezette Isai Sámuel előtt mind a hét fiát. Sámuel pedig mondta Isainak, nem ezek közül választott az Úr. Akkor mondta Sámuel Isainak, mind itt vannak én már az ifjak? Ő pedig felele, hátra van még a kisebbik, és íme ő a juhokat őrzi. És mondta Sámuel Isainak, küldj el és hozasd ide őt, mert addig nem fogunk leülni, amíg ő ide nem jön. Elkülde azért, és elhozatá őt. Ő pedig piros volt, szép szemű és kedves tekintetű. És mondta az Úr, kelj fel és kent fel, mert ő az. Vevé azért Sámuel az olajos szarut, és felkente őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak lelke Dávidra szállt, és azután is. Felkelt aztán Sámuel, és elment Rámába. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát most köztünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked az új esztendő első vasárnapját, hogy újra itt lehetünk a templomban, gyülekezet közösségében azért, hogy téged magasztaljunk. Egy szívvel, egy lélekkel téged dicsőítsünk. Köszönjük néked, hogy az év is megújult, de köszönjük néked, hogy kegyelmed is megújul rajtunk újra és újra. Köszönjük néked, hogy ezzel az érdemtelenül nekünk adott kegyelemmel, szeretettel hordozol bennünket, és vezetsz minket lépésről lépésre. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, és most is oda bízhatjuk a szívünket, te reád. Te most is nem a külsőnket nézed, hanem a szívünket vizsgálod. Ó, bárcsak egy nyitott szívet láthatnál, bárcsak egy hívő szívet láthatnál bennünk. És hogyha azt találsz, hát téged magasztalunk érte, mert magunktól a mi szívünket nem tudjuk sem hitre hangolni, sem megnyitni előtted. Képtelenek vagyunk erre, magunktól csak arra vagyunk képesek, hogy bezárkózzunk előtted. Megvalljuk, hogy ez a mi nagy-nagy nyomorúságunk, a legnagyobb nyomorúságunk. Köszönjük néked, hogy mégis te könyörülsz rajtunk, és meg tudod nyitni a szívünket ígédnek hatalmas és erős szavával, és köszönjük, hogy hitet tudsz teremteni ott, ahol nincs, és így magadhoz tudsz vonni bennünket, hívő emberré tudsz tenni minket. A te lelked ereje ezt a munkát végezze ma is bennünk, köztünk, és köszönjük, ha már elvégezte, és köszönjük, ha már hihetünk, köszönjük, ha már nyitott lehet a szívünk előtted, megvalljuk, hogy nem a mi munkánk ez, Urunk. Neked akarjuk adni ezért is a dicsőséget, egészen és csak neked. Te voltál az, aki szívünket megnyitottad magad felé, és te voltál az, aki hitet adtál nekünk. Hadd magasztaljunk téged ezért, tédre húldva, és hadd áldjunk ezért, Urunk, mert enélkül, a hit nélkül és nyitott szív nélkül mi elvesznénk örökre. Csak a sötétben tapogatóznánk itt a földi életbe, míg a pokolba nem jutnánk világosságra. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell ez megtörténjen velünk, hanem már most előtted állhatunk. Kérünk téged, hogy munkálkodj szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe a mai igehirdetés által is, és kérünk téged, hogy áld meg ne csak így a mi Isten tiszteletünket, hanem itt a városban és mindenhol, ahol csak hirdetetik az ígéd, országhatáron, innen és túl. Dicsőítsd meg magad ezen a vasárnapon is sok helyen, ahol a te akaratod szerint szólal meg a te áldott szavad és ígéd. Köszönjük néked a vasárnapot, köszönjük, hogy feltámadott Urunk van Jézus Krisztusunk személyébe. Köszönjük néked, hogy ő a mi hű pásztorunk, jó pásztorunk. Köszönjük, hogy ma is ráfigyelhetünk. Amen. Énekeljük testvéreim igehirdetésre készülve a 154. dicséretünket. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa, mely bölcsét tévén az elmét, szüli az Úrnak félelmét. Isten tiszteletünk alapigéjét Sámuel próféta könyvének, első könyvének 16. részéből olvassuk, a 16. rész 11-től 13. verséig. Akkor mondta Sámuel Isainak, mind itt vannak én már az ifjak? Ő pedig felelt, hátra van még a kisebbik, és íme ő a juhokat őrzi. És mondta Sámuel Isainak, küldj el és hozasd ide őt, mert addig nem fogunk leülni, míg ő ide nem jön. Elkülde azért, és elhozatá őt. Ő pedig piros volt, és szép szemű, és kedves tekintetű. És mondta az Úr, kelj fel, és kent fel, mert ő az. Vevé azért Sámuel az olajos szarut, és felkente őt testvérei között, és attól a naptól fogva az Úrnak lelke Dávidra szállt, és azután is. Felkelt azután Sámuel, és elment Rámába. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, furcsa módon ugrottunk egyet az időben, mert már most 2019-et írjuk, de miközben itt előre ugrottunk egy évet, aközben most visszaugrunk megint egy pár évszázadot, sőt évezredet, úgy Krisztus előtt 1000 tájára, Izrael földjére, ahol is a zsidó népnek első királya, Saul király van trónon, de királysága már leáldozóban van. Isten tette őt Izrael királyává annak idején, de ő megvetette Istent. Nem tartotta meg Istennek a parancsát, és engedetlenségbe esett, és Izrael tulajdonképpeni királya ellen, Isten ellen föllázott, amiért Isten elvetette őt, mint Izrael királyát. Hát következmények nélkül nem lehet Isten, illetve igéje ellen ugye lázadozni. Azt mondja róla a krónika, első krónika könyve, hogy Saul a gonoszsága miatt halt meg, mivel vétkezett az Úr ellen, az Úrnak igéje ellen, melyet nem őrzött meg. Sőt, az ördöngőst is megkereste, hogy megkérdezze, és nem az Urat kérdezte. Tehát Saul itt még él, de már leáldozóban van a királysága, és Isten ezt a királyságot, ezt egy másik királyra bízza, ez Dávid. Dávid, Izrael második királya, akiről azt mondja az Úr Sámuel profétának, hogy szíve szerint való ember. Nem mondja meg a nevét, még itt egy előző részben olvassuk ezt, hogy a nevét nem mondja meg Isten Sámuelnek, hogy kicsoda ez a valaki, de annyit mond róla, hogy szíve szerint való ember. Isten előtt kedves ember. Majd itt a mai igében hallottuk, hogy itt ismeri meg őt Sámuel személyesen. De korábban nem ismerte. Nos, Pál apostol is egyébként az apostolok cselekedetei 13. részében, az egyik beszédében fölemlíti, hogy Isten szíve szerint való ember volt ez a Dávid király. Fontos ez az Isten szíve szerint való ember vagy király kifejezés. Hát ővele foglalkoznánk most egy kicsit majd a következőkben, ezzel a Dáviddal, meg az ő életének az eseményeivel. Nem csak azért, mert élete rendkívül eseménydús, izgalmas élet volt, hanem azért is, mert Izrael többi királyát is hozzá mérte Isten, ő egy ilyen etalonnak számított Isten szemében, és Izraelnek az összes többi királyát, akár a déli ország részben, akár az északi ország részben uralkodtak, mindegyiket hozzá mérte. Vagy olyan volt valaki, mint Dávid az én szolgám, vagy nem olyan volt, mint Dávid az én szolgám. Egyféle etalon volt Dávid, de ez egy nagyon érdekes dolog, és majd látni fogjuk ennek még a problémáit, meg a kérdéseket, amiket fölvet, meg azok megoldását is. De még csak nem is csak azért foglalkozunk vele, mert ilyen etalonnak számított az Úr szemében, hanem mindenek fölött azért, mert az ő családjából származott, Dávid családjából származott Jézus Krisztus. Emlékeztek erre, hogy az Új Szövetségben olvassuk Jézus családfáját, és olvassuk Józsefét is, és Mária családfáját is, és mind a két ágon tulajdonképpen Jézus a Dávid házából való volt. József ágán is, bár József nem az ő vér szerinti apja volt, de adoptív apja volt, így az ő fiának is számított, tehát örökbe fogadta József Jézust, de Mária révén is Dávid házából származott, Dávid királyi családjából származott a Krisztus, a Messiás. Ezért is mentek ugye Betlehembe, ahol ez a most felolvasott bibliai jelenet is tulajdonképpen játszódik. Ennek a Dávidnak az életéről nagyon bőséges bibliai adatár rendelkezésünkre, tehát, hogy így mondjam, bőven van, mivel foglalkoznunk, majd lehet, hogy válogatnunk is kell, mert nem tudunk minden kis részletre kitérni. De ha megszámláljátok a Szentírásban, akkor 59 bibliai rész foglalkozik az ő életével. itt az 1 Sámuel 16-tól a 31. részig, vagyis végig, aztán a 2. Sámuel könyve teljes egészében Dáviddal foglalkozik, ez 24 rész, aztán a Királyok első könyvének első két része, ahol Dávidnak a haláláról olvasunk, ez eddig csak 41 rész. És akkor még az első Krónika könyv első, hogy első Krónika 11-től a 2. Krónika 29-ig, vagyis egy könyv végig ez megint 18 rész. Tehát nagyon sok rész ez. Bőséges az anyag, és nagyon tanúságos mindegyik történet, és mély üzeneteket fogunk találni, ha az Úr is megsegít bennünket. Ha most Dávidot pontosan így a történelembe el akarjuk helyezni, akkor azt mondhatjuk róla, hogy ő Krisztus előtt körülbelül 1010-től 970-ig uralkodott. Tehát 40 évig volt Izrael trónján. Azt olvassuk róla, hogy 30 éves korában került először csak Júda törzsének a trónjára, tehát akkor 30 éves volt, és akkor uralkodott Hebronban 7 esztendőn keresztül, majd azután az egész zsidó nép megválasztotta királyának, és 33 évig uralkodott, akkor már leginkább Jeruzsálemből, a királyi székhelyről. Jelen pillanatban itt, amikor látjuk az ígében feltűnni, akkor otthon van még az édesapja úgy hívja haza a mezőről, ahol juhokat őriz, tehát pásztorként munkálkodik. Több mindent is megtudunk majd róla, hogy pásztorként ő mit csinált, mit nem csinált. Minden esetre nagyon jól ismerte a pásztor életet, 23. Zsoltárt is azért énekeltük, mert az az ő Zsoltára. A jó pásztorról szól, Istenről, aki a pásztor embernek a pásztora, a jó pásztor, és ilyen csodálatos, hogy Jézus is aztán később hivatkozik erre, a János evangéliumában olvasjuk, amikor elmondja, hogy ő a jó pásztor, én vagyok a jó pásztor, és az én juhaim hallgatnak rám. Hát Dávidnak is már ő volt a jó pásztora tulajdonképpen, Dávid őrá hallgató ember volt, akkor is, ha sokszor hát nem hallgatott rá. A Dávidnak a fia, ha már itt tartunk, a leghíresebb fia Salamon király. Tehát a következő, a harmadik király volt Izraelnek. Ő építette meg az első jeruzsálemi templomot. Tehát talán bevezetőben még annyit mondanék el, hogy sokáig, még ma is az ilyen National Geographic, meg ilyen hasonló abszolút ateista, meg hitetlen, meg Isten gyűlölő újságokban, ugye mindenféle cikkeket adnak ki a tudományosság égisze alatt, amik a legkevésbé se tudományosak. Tehát ilyen jellegű újságokban lehetett olvasni arról, hogy Dávid nem is létezett, elég gyakran cikkeznek erről, hogy Dávid nem is létezett, nem is volt ilyen ember, ez csak egy ilyen fantázia terméke, ez a király, az összes története. Na mostan, hát ehhez képest, hát itt a Biblia azért beszél róla, és a Bibliának a történeti irodásai azok egyáltalán nem hazugságok. Tehát ez már olyan sokszor bebizonyosodott, hogy azt mondták, hogy valami, ami a Bibliában le van írva, az nem úgy van, aztán utána kiderült külső forrásokból, régészeti leletekből, hogy mégiscsak úgy van. De akkor meg már érdekes, hogy a National Geographic meg társai nem jelentetnek meg cikkeket, hogy bocs, de tévedtünk az előző 30 évben, amikor köpködtünk a Bibliára. Tehát ilyen már nem szokott megjelenni. Dáviddal kapcsolatban se szokott megjelenni az, hogy találtak még 1993-ban egy nagy kőtömböt, a Dán, úgy hívják, hogy Tel Dán. Tel az egy ilyen dombot jelent, és a Dán, az a Dán nevű település közelébe, Tel Dán, Stélének vagy kőnek nevezik, amin egy Arám királynak, hazának, akit ismerünk a Bibliából is, a győzelmi felirata szerepel, és ezen a győzelmi feliraton azzal dicsekszik, hogy legyőzött két izraeli királyt, és ezt a két izraeli királyt, pontosabban az egyiket úgy nevezi, hogy a Dávid házából való Aháziát. a Dávid házából való Aháziát. És ez egy nagyon korai felirat, ez éppen egy talán pár talán 150-200 évvel későbbi, mint Dávid élt ez az esemény, és az az igazság, hogy az első évezredben született meg az a gondolat ott a Közel-Keleten, hogy az ilyen győzelmi feliratokra nem azt írták, hogy egy király az valamelyik istennek a leszármazotta, hanem azt írták, hogy ki volt annak a dinasztiának az alapítója. Tehát amikor ezt írja azon a kő tömbön a hazáért, hogy ez a Dávid házából való, az egy nagyon is korszerű megállapítás, pontosan abban a korszakban illik. A Dávid házából származott ez az Aházi, akit legyőztem. Ez egy nagyon, tehát nem azt írja, hogy mit tudom én, valamelyik istennek élnek, vagy nem tudom én, melyik istennek a házából való király győztem én le, hanem a Dávid házából való királyt. Így találkozunk például azzal a kifejezéssel is máshol a Bibliában is, hogy Omri háza, tehát az dinasztia alapítóról elnevezett hát királyságokról van szó. Summa-summarum, hogy ez a felirat nem bibliai, nem Bibliából származó felirat, hanem Biblián kívüli felirat, ráadásul nem is zsidó embertől származik. Ez is igazolja, hogy Dávid egyáltalán nem egy fiktív személy volt, hanem egy királyságnak tulajdonképpen a megalapítója. Akkor is, hogyha erről a nem tudom kinek mi a véleménye. Tehát mi, amikor itt Dávidról fogunk beszélni, akkor nehogy bedőljetek ezeknek a hazugságoknak, nem egy fiktív személyről beszélünk, hanem egy valóságos személyről beszélünk. Na de térnék vissza a történethez. Dávid családja. Hát az utunk most először Betlehembe vezet, Betlehemmel először Mózes első könyvébe találkozunk, a Jákob történetében, akinek volt egy nagyon kedves felesége, talán a legkedvesebb felesége, Rákelnek hívták, akiről azt olvassuk, hogy a Betlehembe, amikor szülte a legkisebb fiát, Benyámint, akkor a szülés közben meghalt, és amikor meghalt, eltemették őt az Efratába, azaz Betlehembe vezető úton. Tehát ma is ott van, aki volt Izraelbe, az tudja ezt, hogy ott van Rákhel sírja, egy emlékhely van most is azon a helyen. Hát ott találkozunk először ezzel a Betlehem névvel, aztán itt Dávid történetében, mert itt élt az apja, itt nőtt fel ő is, itt volt az otthona, és ez nekünk olyan fontos, hogy ez a hely kapcsolódik Jézushoz is, ahova ugye szülei mentek, ahogy említettem is, nem véletlenül mentek oda, hanem azért, mert a császár kiadta a parancsot, és ők Názáretbe éltek, de vissza kellett menniük a származási helyükre, és mint Dávid családjának a leszármazottai, vissza kellett menjenek József már Betlehembe. És aztán Betlehembe kellett a régi proféciák szerint, Mikiás profécia szerint ott kellett megszületni a messiásnak. Mikiás proféta mondta, hogy te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda ezrei közül, de közüled származik, belőled jön majd a fejedelem, aki uralkodó Izraelen. Ez a Krisztus, a nagy király, Izrael nagy királya. Tehát Betlehem, nagyon kis település volt valószínűleg ebbe az időben, amikor ott Isai és a családja élt. Egyszerű emberek voltak ezek, de itt élt ezen a helyen. Ahogy hallottuk az ígéből, Dávidnak az édesapját úgy hívták, hogy Isai. Isai. A nagyapját úgy hívták, hogy Obed, az apját. Isai. Tehát Isainak az apját úgy hívták, hogy Obed, a nagyapját meg úgy hívták, hogy Boáz. Boáz, akit ismerünk Rút könyvéből, mert ő volt Rútnak a férje. Egyébként a Obednek a dédapját Salmonnak hívták, ez volt Boáznak az apja, annak feleségét meg Ráhábnak nevezték, akit ugyancsak ismerünk, mert ő meg Jerikóban a zsidó honfoglalásakor volt, aki befogadta a kémeket. Tehát ez egy nagyon érdekes történet, ugye Ráháb, aztán jön ez a Boáz, aztán Obed, és akkor Isai, és végül ott vagyunk Dávidnál. Egy különös és fontos család ez. Ennek a Dávidnak hát volt 7 fiú testvére, és legalább kettő lánytestvére. A 7 bátyának a nevét itt részben felsorolja az írás, de máshonnan is ismerjük. nem annyira fontosak most őket megjegyezni. Eliáb mondjuk a legelső, akivel még találkozunk a történetében. Inkább találkozunk a lányoknak a nevével, azt úgy hívták az egyiket, hogy Séruja, a másikat meg úgy, hogy Abigail. Sérujának voltak a fiai, Abisai, Joáb és Azael, akik aztán nagy szerepet játszottak Dávid életében, amikor már király lett. Nagyon bizalmas emberei voltak ezek a családtagjai. Hát így Betlehem, Isai és a testvérei, hát egy jó kis család volt ez, érdekes felmenőkkel, fontos felmenőkkel, és hát Dávid pedig egy egyszerű legény volt. Itt nem, azért nem ilyen tizenévesnek kell már elképzelni, már idősebb volt. Kim volt a mezőn, és ott őrizte a juhokat. Mint később megtudjuk róla, itt a mezőn ő már sok mindent működött, mert a juhok őrzését közben azért valószínűleg már ott énekelgetett, és az ő ilyen poétai lelke, az már ott kezdett kibontakozni és megmutatkozni. Ott az magányába ott valószínűleg hát már a hát nem is zsoltárokat írogatott, de biztos, hogy szép dalokat költött vagy írhatott, mert benne bujkált ez a költői véna, hiszen tudjuk most már, hogy a Zsoltárok könyvének a legnagyobb részét ugye későbbiekben ő írta. És aztán hát ott még volt más egyéb téma is, mert a juhokat olykor megtámadták bizonyos vadállatok, és Dávid ezektől hát puszta kézzel, hogy később maga mondja, hogy puszta kézzel őrizte a juhait, és szállt szembe a medvével, meg egyéb ragadozókkal. Úgyhogy nem volt egy ilyen kis ilyet legényke, hogy így mondjam, hanem igen, csak erős és bátor fickó lehetett. És ezeken kívül nyilván, hogy volt benne valami, ami még hát említésre méltó, ez pedig az, hogy Isten kegyelméből ő már egy istenfélő ember volt. Már itt Isten úgy hajolt le hozzá fiatal korába, hogy ő hitbe élt ez az ember. A szívébe Isten kimunkálta azt, hogy bízott az Úrban ez a fiatal ember. És mivel bízott az Úrban, ezért nyilván kereste is az ő akaratát, és igyekezett annak engedelmeskedni. És tehát nem azért választotta őt ki Izrael királyává Isten, mert ő egy olyan nagyszerű ember volt, hogy Istennek megakadt rajta a szeme, hanem azért, mert Isten már maga dolgozott benne előbb, és tette olyan emberré, amilyen már volt, és akkor akadt meg rajta a szeme. Istennek a saját munkáján akadt meg a szeme, hogy így mondjam, amikor Dávidra nézett. Látta benne az ő kegyelmének, szeretetének a munkáját, és ez a fiatal ember így már hitben élte az életét. Egészen korántól kezdve valószínűleg. Ennyit talán így a családi körülményeiről, és akkor nézzük a második pontot, a feltűnését. Na hát azt olvassuk, hogy az Úr megszólítja Sámuel prófétát, hogy menjen Betlehembe, keresse fel ezt a bizonyos Isait, és fiai közül kenje fel a zsidók új királyát. Hát Sámuelre figyeljünk egy picit, mert ő a Dávidnak az életében elég nagy szerepet játszott, és ő volt az Izraelnek utolsó bírája. Ez a bírák, azok egyféle ilyen kisebb területnek voltak a királyai tulajdonképpen. Hát Sámuel az egy nagyobb zónára terjedt ki az ő munkássága, nem csak egy ilyen kisebb közösségre. Izrael bírája tulajdonképpen, egyúttal próféta is volt, sőt, még papként is, mint aki áldozatot mutatott be, még papként is funkcionált. Tehát, hogy így mondjam, a maga személyébe a királyi, papi és profétai szerepet töltött be. Egy rendkívüli egyéniség volt, hát ővel is érdemes lenne foglalkoznunk, tehát most nem tudunk vele. Az biztos, hogy egészen kis gyermekkora óta ő emlékeztek, hogy az Úr már kis gyerekként szólította meg a templomba, és már ott készségesen válaszolt az Úrnak, és onnantól kezdve ő ilyen Istennek engedelmes embere volt. Itt is, ahogy olvassuk az igébe, hogy az Úr mond neki valamit, akkor erre kérdez valamit, aztán az Úr válaszol neki, aztán akkor Sámuel megtette, amit az Úr mondott. Tehát nem sokat lacafacázott, hogy így mondjam, hogy most akkor engedjek, vagy ne engedjek, hanem amikor az Úr mondott neki valamit, ő megértette, azt megcsinálta. Nem törődött nagyon azzal, hogy másoknak mi erről a véleménye, az Úr által szabott úton járt. Na, amikor olvassuk, vette a parancsot, kicsit azért inába szállt a bátorsága, úgy tűnik, hogy mintha megijedt volna, mert hát ő ismerte Saul királyt, és tudta, hogy ez egy sötét lelkű ember, mert elhagyta az Úr lelke őt, nincs vele az Úr, és ez egy sötét ember volt ez a Saul azután, hogy az Úr elfordult tőle, és mert hogy ő elfordult előbb az Úrtól. És hát az ő zsarnoksága idején egy új királyt fölkenni, az nem volt életbiztosítás, ugye Sámuelnek se. Most mi lesz, ha megtudja Saul, hogy egy új királyt kent fel helyette? Hát nehéz volt ez a megbízatás Sámuel részére. És hát ez érdekes, hogy azért elmondja az Úrnak, hogy hát hogy, Uram? Hát ha meghallja Saul, hogy mit csinálok, akkor meg fog engem ölni. És ő valószínűleg még arra is gondolt, nem csak engem fog megölni, hanem ezt az egész Isai családját meg fogja ölni, meg még az egész talán Betlehemet is meg fogja ölni, hogyha itt kiderül, hogy én ottan valakit fölkentem. Ezek meg befogadtak ott engem, hát itt vér fog folyni emiatt az akció miatt. Uram, hát hogy vigyem ezt véghez? Az érdekes dolog ez, hogy valamikor esetleg valaki nehezebb feladatokat kaphat az Úrtól, de elmondhatja ezt az Úrnak, ugyanúgy, mint Sámuel. Uram, hát hogy lesz ez? Hogy kell ezt megcsinálnom? Hát nem tudom, hogy fogom ezt. És hát az Úr nem lesz dühös rá, hogy hát hogy mersz itt visszakérdezni, meg nem tudom, hanem az Úr válaszol neki, a tanácsot ad neki. Vigyél magaddal egy üszőt, és mondd azt ott az embereknek, hogy azért jöttem ide, hogy az Úrnak áldozzam. Mutasd be áldozatot, és erre az áldozat bemutatásra hívd meg Isait, és majd én megmutatom neked, hogy hogyan tovább. Majd én megmutatom neked, hogy hogyan tovább. És akkor Sámuel elindul. Ráhagyatkozik az Úrnak a szavára, megint ez a gyermeki engedelmesség. Hát te mondtad, megyek, viszem az üszőt. Azt majd bemutatom az áldozatot, és meghívom majd az Isait meg a gyerekeit. Hát nem problémázik ezen tovább, hanem útnak ered. És meg is érkezik Betlehembe. Ahol meglátják őt, olvastuk itt az előbb a Betlehemnek a vénei, azok általában ott kint ücsörögtek a városok előtt a kapuban, és ott árgyalták az ügyes-bajos dolgokat. Abba az időben, vagy a falu határába ott ültek, a faluba vezető legfőbb úton, út mellett, és ott tárgyalták az eseményeket, a dolgokat, figyelemmel kísérték, hogy mi van, mi nem, mi nincs, ki jön, ki megy, mi történik, mi nem történik. Lényeg, hogy meglátják Betlehem vénei, hogy jön Sámuel egy üszőt vezetgetve, és megremegnek a vének, mintha valami veszedelem közeledne hozzájuk, hogy mi lesz itt? Nem tudom, lehet, hogy nem volt jó a lelkiismeretük valami miatt, vagy Sámuel nem volt olyan baljóslatú ember, de valamiért megijedtek tőle. Na hát tapasztalhattak már egymást Sámuellel kapcsolatban, aztán hát Sámuel nem mindenhova ment olyan nagyon jó hírekkel. Volt, amikor elég rossz híreket kellett neki tolmácsolnia, és akkor itt is megijedtek, hogy mi fog történni. És békességes-e a te jöveteled? A salommal jössz, a békével jössz, vagy mivel jössz te ide hozzánk? Mi járatba vagy? Bajt hozol, vagy jót? Olyan csodálatos, hogy hát Isten embere megnyugtatja őket, mondja itt az 5. versben, hogy békességes a jövetelem. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. És aztán ezt az áldozatot meg is szervezi, meghívja Isai családtagjait, Isait magát. És na, mielőtt itt tovább folytatnám, egy pillanatra érdemes megállni, mert fölvetették sokan azt a kérdést, hogy hát ha egyszer az Úr őt azért küldte oda, hogy egy király találjon, akkor még kellett ez az üszővel való színjáték? Hogy most akkor Sámuel az Úr parancsára kicsit olyan csalafinta módon viselkedett? Nem, de hazudott esetleg a nép, mert nem azért jött, hogy áldozatot mutasson, hanem azért, hogy Isai fiát megtalálja. Hát ez már csak ilyen kis hitetlen emberek részéről való szőrszálhasogatás, mert az Úr mondta neki, hogy áldozatot mutasson be. Tehát ez egy egyértelmű isteni parancs volt. És másodszor pedig tényleg meg kellett találnia a királyt is. De ez egy olyan információ volt, amit nem feltétlenül kellett neki elmondani másnak. És az, hogy elhallgatta ezt az információt, az nem hazugság. Van ilyen, hogy az embernek bizonyos dolgokat nem lehet bizonyos helyeken elmondania. Ismeritek ezt a dolgot. Tehát vannak kritikus élethelyzetek, amikor nem hazugság, hanem nem adok ki mondjuk olyan titkokat, amiket rám bízott valaki. Valaki személyes dolgokat mond nekem, és akkor valaki megkérdezi, hogy ezt mondta neked az illetet, akkor nem mondhatom, hogy ezt. Mert akkor ezzel kiadtam, elárultam az illetőt. Vagy hogyha megkérdeztek, hogy egy zsidó embert bújtató, vagy egy zsidó családot bújtató, mondjuk magyar vagy holland családot, hogy itt bujkál nálad egy zsidó? És azt mondta volna, hogy itt, hát persze. Hát akkor azzal kiszolgáltatta volna, és az életüket tette volna kockára, ha elárulja. Tehát akkor muszáj volt valamit mondani. Hát, hogy most hazudott az illető, vagy mit mondott. De ez most mellékes dolog. Csak értitek ezt a dolgot, hogy Sámuel nem viselkedett egyáltalán csalfa módon, meg egyáltalán nem volt hazug. Nagyon is szem előtt tartotta, hogy itt az ő életéről is szó van, meg Isai, meg családja életéről is szó van, meg a betlehemiek életéről is szó van, itt nem lehet játszogatni ezzel a dologgal. Ő azért jött, hogy áldozatot mutasson be, és be is mutatta az áldozatot. És közben a család körébe felkente Dávidot királlyá. Nincs itt semmi hazugság, semmi csalafintaság. Az biztos, testvérek, hogy ez a Sámuel erősen odafigyelt az Úrra. Erősen odafigyelt az Úrra, bemutatta az áldozatot, és aztán Isai elvezette előtte a fiait. És ne feledjétek, hogy Sámuel nem tudta, hogy melyik gyerek lesz. Nem mondta meg neki Isten, hogy az Isai fiai közül melyik lesz a király. Ő ottan közben kellett az Úrra figyeljen. És az Úr sokszor keresztezte az ő saját kis elgondolásait, hiszen jön az első fiú, Eliám. És Sámuel ránéz, és az ő saját szíve az diktálta neki, hogy az Úr előtt van az ő felkén, ő lesz az. Biztos egy ilyen szemrevaló talpra esett legény volt ez az Eliám is, de az Úr nem őt választotta, és mondja Sámuelnek az Úr közben, mintha ilyen belső diskurzus folytatott volna Istennel, miközben csinálta a dolgait, hogy nem őt választottam, ne azt nézd, amit látsz a szemeddel, mert az Úr nem azt nézi, hanem ami a szívbe van. És biztos, hogy az Úr ránézett erre az Eliábra, akkor hát látott egy deli legény, de a szív ennek az embernek nem volt hívő szív. Nem volt hívő ember. Később, amikor utaltam már erre az előbbiekbe, hogy később egyszer találkozunk vele, ott a Góliát találnak szembe ugye az izraeliek meg a filiszteusokkal, és akkor megjelenik Dávid a katonai táborba, és ott Eliáb egy ilyen nagyon-nagyon durva kirohanást intéz az öccse ellen. És meglátszik, hogy nincs benne se szeretet, se tapintat, se semmi. Tehát a szíve egy ilyen durva szív volt tulajdonképpen. Hitetlen is egy durva ember volt. Nem ő az, mondja Isten, akit választottam. Hagyjad. És akkor jön a következő gyermek, és a következő, ez se az. És Sámuel érti az Urat. Érti az Urat, hogy nem ezek az Úr választottjai. És hát itt megint megállnék egy pillanatra, mert ennél az Eliábnál, amit az Úr mond, az nekünk is azért fontos dolog. Egyfelől mi magunk is tudhatjuk, testvéreim, hogy az Úr ma is azt nézi, ami a szívbe van. Tehát most is fölöltözhetünk mi így, úgy, ahogy. De az Úr nem azt nézi, hogy mi kívülről hogy nézünk ki, hanem azt nézi, hogy belül hogy nézünk ki. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ugye róla olvassuk, ő a szíveknek, a veséknek a vizsgálója. Őt az érdekli, ami ott belül van bennünk. A lelkünkbe rejlik. Ami belül rejlik, azt el tudjuk szépen takarni, akár a ruhával, akár külső udvariassággal, vagy kedves szavakkal, vagy nem tudom, viselkedéssel, de azért az Urat ezzel nem lehet megvezetni. Tehát ő ismeri a mi szívünket. Jézus Krisztusról is olvastuk a Bibliában, hogy ő nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen neki. Tudta magától, hogy mi lakik az emberekbe. És nem is bízta magát az emberekre. De tudta, hogy milyenek az emberek körülötte. És tudja, testvérek, azt is, hogy én milyen vagyok, meg hogy ti milyenek vagytok. Ismer minket az Úr. A szívünk vizsgálója ő. Jézus azt mondta hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, meg mindenféle bűnöket felsorolt. Ha az Úr a mi szívünket vizsgálja, akkor mit lát? Eredendően sok, sok rossz motivumot, rossz célokat, sok gonosz indulatot, tisztátalan vágyakat. Hát sok, sok szennyet mocskot lát, amit mi magunk se látunk. De ő látja, testvérek. És az egy nagy csoda, hogyha ezt a szívet ő már iránta való hitre tudta hangolni. Ha már valami hitet is felfedez bennünk, de az az ő munkája bennünk, nem a miénk. Ha már bizalom van bennünk Krisztus iránt, ez az ő munkája, nem a miénk. Hát minden esetre, ha már hívő emberek vagyunk, akkor is vizsgálja az Úr a szívünket, testvérek. Mindig vizsgálja. És bárcsak találna bennünk minél több dolgot, amiben gyönyörködhet. De ez csak az ő munkája, ha ilyet talál bennünk. Csak az ő munkája. Ha van bennünk valami hit, szeretet, vagy reménység, amit énekeltünk is itt az elején, hit, remény, szeretet, vegyünk bennünk épületet. Hát ez csak az ő munkája, az igéinek a munkája. Megláthatja az Úr benned, bennem a maga munkáját. Csodálatos, ha már mi is látjuk valamilyen szinten. Érzékeljük, hogy bennem is dolgozik. De még nagyobb, ha ő látja bennünk. És minden esetre ne úgy éljük az életünket, mintha az Úr előtt el tudnánk bármit is titkolni. Tehát ezt valahogy szokjunk le erről a gondolattól, ő átlát bennünk, rajtunk. Egyszerűen nyitott könyv vagyunk előtte. A szívünk nyitott könyv előtte. Ez egy kicsit olyan félelmetes az ember számára. De ugyanakkor meg biztató is lehet. Mert ha hívők vagyunk, és az Úr látja bennünk ezt a hitet, iránta való bizalmat, Az jó dolog. Meg az is jó dolog, hogy elmondhatjuk neki azt is, amit másoknak nem mondunk el. Neki elmondhatjuk, de úgy mondhatjuk el azzal a bizalommal, hogy ő tudja, hogy mi van bennünk. Ő tudja, ő ismeri a félelmeinket, az aggodalmainkat, a hitetlenségünket is, mindent elmondhatjuk neki, ő ismeri. Nem kell félnünk, hogy így mondjam, tőle. Féljen az, akinek nincs Jézus, aki nem hisz Jézusba. Annak van joga félni, meg oka, de akinek van Jézus, annak nem kell félni. Attól, hogy Isten átlát engem, hát lásson át. És ismerjen meg engem. Na, ezt itt bezárom, ezt a kis kitérőt, visszatérnék a történetünkhöz. Tehát kiderül, hogy egy fiú hiányzik, és a legfiatalabb nincs ott. Hát ki hiányzik? Hát a legkisebb. Na, hív csak haza. És hazahívja a Dávidot a mezőről az apja. Dávidnak már a neve is egyébként olyan szépen cseng, mert azt jelenti, hogy a kedvenc, a szeretett, a kedves. Tehát már a szép csengés a neve is. És amikor meglátta őt Sámuel próféta, akkor mit látott? Megállt előtte egy deli fiatalember, kipirult arccal, ahogy hazafutott az apjának a hívására. Azt mondja, ragyogó szemmel nézett, és kedves volt a tekintete. Így nézett, ragyogó szemmel, kedves tekintettel a prófétára. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon megörült neki Sámuel, amikor meglátta, mert na, most van az Úr előtt az ő felkentje. Most őt választottam, mondja az Úr Sámuelnek. És akkor Sámuel borzasztó boldog lehetett, majd kiugrott szerintem a bőréből, hogy megvan az új király, és egy ilyen nagyszerű fickónak látszik, biztos, hogy az Úr vele van, és az Úr vele is volt. Egy érdekes megjegyzés van ennek a résznek egy kicsit a hátrábbi részében, amit nem olvastunk föl, hogy egy fickó így jellemzi Dávidot, azt mondja róla, hogy tud hárfázni, erős vitéz, hadakozó férfi, értelmes szép ember, és az Úr vele van. Az Úr vele van. Ez volt a legnagyobb titka Dávidnak, hogy az Úr vele volt. Nagy kegyelem, nagy irgalom, vele volt az Úr. És akkor Sámuellel madarat lehetett volna fogadni. Megvan a király, az új király. Szépen lépésről lépésre, hogy vezette az Úr a prófétát, nem? Ez is olyan nagyon tanulságos dolog lenne itt is megállni egy picit, hogy ha volna időnk. Hogy milyen csodálatos ez, hogy Isten itt vezette ezt a Sámuel prófétát. Lépésről lépésre. Oda hagyatkozott az Úr megvezetgette. Üsző mutassad be, áldozatot mutassad. Majd Isai fiai, nem ez, nem az, nem, majd, ő az. Szépen lépésről lépésre kibontakozott az Istennek az akarata, az Istennek a terve. És Sámuel látta, és megértette, és engedett az Úrnak. És itt van Dávid. Amikor Dávid odaáll a Sámuel prófétára, akkor jön a harmadik pontom, hogy felkeni őt királlyá a próféta. Itt olvassuk az írásban, hogy egy szarut vitt magával, egy olajos szarut, egy szarv, amiben volt valami olaj, és ezt a Dávidnak a fejére öntötte. Ez volt a felkenetésnek a szertartása. Mindig úgy volt Izraelben, hogy akit az Úr kiválasztott a maga szolgálatára, azt felkenték, így a prófétákat, a papokat és a királyokat, a legfontosabb tisztségekre így felkenetés történt. És ez a felkenetés, ez egy ilyen szimbolikus cselekmény volt, és az olaj jelképezte magát az Istennek a szent lelkét, aki képesíti az illetőt arra a szolgálatra, amire az Úr őt rendelte. Adott esetben, itt Dávid esetében az Isten szent lelke képesített őt arra, hogy királyi pozíciót töltsön be. Ezt jelképezte ez a szertartás, de ez nem csak egy puszta jelkép volt, hanem ez meg is történt, mert itt olvassuk az ígében, hogy az Úr lelke Dávidra szállt, és vele is maradt a továbbiakban is. Nagyon szép dolog ez, és nagyon fontos dolog, mert a Szentlélek nélkül Dávid nem lett volna az, soha az, aki lett tulajdonképpen. A Szentléleknek a munkája ott volt az ő szívébe, lelkébe, életébe, és nem hagyta őt el a Szentlélek soha tulajdonképpen. Persze, amikor bűnbe volt, akkor engedetlen volt a Szentlélekkel szembe, de a Szentlélek vele volt végig, és formált, és alakította ezt az embert, és hordozta egész életébe. Ugyanígy, amikor emlékezzetek vissza, amikor Jézus is elkezdte a szolgálatát, megkeresztelkedett, és olvassuk, hogy az Isten szent lelke galamb formájába ráereszkedett. Mint egy őt is a Szentlélek képesítette arra a szolgálatra, a megváltásnak a művére, amivel őt Isten megbízta. És ugyanúgy a tanítványokat is, amikor kiküldte a szolgálatra, megmondta nekik, hogy ne menjetek addig az evangéliumot hirdetni, amíg nem jön el rejátok a Szentlélek. És akkor pünköstkor lejött a Szentlélek, és akkor kezdenek el a Szentlélekkel, mint egy fölfegyverezve, kezdenek el missziózni, és az evangelizáció munkáját. Akkor kezdik. És az onnantól kezdve hordozza őket is az Úr, és így vagyunk mi is, azt mondja a Biblia, hogy akik hisznek a Krisztusban, azok részesültek az Isten szent lelkének a kenetében. Innen jön ez a kifejezésmód az Ószövetségből. Részesültünk, és onnantól kezdve a Szentlélek hordoz minket, hogy tudjunk hívő életet élni, tudjunk az Úrnak szolgálni, tudjuk az Úrat dicsőíteni, el tudjuk végezni a feladatunkat az életbe, a küldetésünket, amit ránk bízott az Úr. Nekünk is tulajdonképpen Jézus után van egy hármas feladatunk, ez nekünk is kell papoknak lenni, királyoknak és profétáknak. Ugye ezt a heidelbergi K.T. fejtegeti nagyon szépen, hogy papoknak kell lennünk, akik áldozatot mutatunk be Istennek, magunkat áldozzuk Istennek, a testünket, lelkünket, életünket. Ez a mi papi szolgálatunk. Vagy ott van a királyi szolgálatunk, amit mond, hogy mi a mi királyi szolgálatunk, az, hogy uralkodjunk a kísértéseink felett, a sátán támadásai fölött, és hárítsuk el. Vagy mi a mi prófétai feladatunk, az, hogy Jézusról bizonyságot tegyünk a világba, az embereknek. Nem tudnánk ezeknek a funkcióinak eleget tenni, hogyha nem lenne velünk a Szentlélek. Hogy felfegyverezzen, megáldjon bennünket ebbe a munkába. Képesítsen. Nos, be kell fejezzem. Most, hát azt hiszem, kibontakozik előttünk egy picit a mai istentiszteleten ennek a valakinek a személye, akiről itten beszélünk, de hát nem róla fogunk beszélni, hanem rajta keresztül az Úr dicsőségét fogjuk meglátni, aki hatalmasan munkálkodott rajta keresztül. Ma csak ennyi fért bele, hogy így mondjam, a mai istentiszteletünkbe, hogy egy kicsit úgy körüljárjuk, hogy Dávidnak milyen volt a családja, honnan jött ő tulajdonképpen, lássuk azt, hogy bukkan fel, egyáltalán a történelemnek a mélységeiből az ő alakja, és lássuk azt, hogy Isten volt az, aki őt fölemelte, mint egy a tenyerére tette, és fölemelte, és hordozta őt egész életébe, királlyá kenve őt. Majd innen folytatjuk, ha Isten értett bennünket. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan sok tanúságot hordoz a mai igénk is. Szeretnénk, Urunk, téged magasztalni, hogy ezek megírattak nekünk, hiszen amik megírattak, a mi tanúságunkra írattak meg, akikhez az idők vége elérkezett, hogy az írások vigasztalása által békességünk és reménységünk legyen. Köszönjük néked, hogy olvashatjuk ezeket az ősi történeteket, és mai tanulságokat szűrhetünk le. Áldunk azért, mert te nem csak régen tudtad vezetni Sámuel prófétát lépésről lépésre, hogy neked engedelmesen járjon, tegye a dolgát, hanem bennünket is tudsz vezetni. Segíts, hogy oda tudjunk rád hallgatni, igédre tudjunk figyelni, hogy megtaláljuk lépésről lépésre azt, amit vársz tőlünk, és meg tudjuk cselekedni azt. Köszönjük te néked, hogy láthatjuk azt is, hogy milyen hatalmas a munkálkodtál már a régi időkben, hiszen ennek a Dávidnak, ennek a fiatalembernek a szívébe is ott dolgoztál már sokkal korábban, mint ahogy előkerül itt előttünk, hiszen gyermekkorától kezdve hallhatott rólad, megismerhetett téged, munkálkodtál benne lelked által, hogy ő bízott benned, és veled volt, és te is vele voltál. Ó, Úrunk, köszönjük, hogy te is így munkálkodsz ma is, köztünk is, bennünk is, és el tudod végezni a te nagy munkádat, hogy bízzunk benned, és velünk legyél, és mi veled legyünk közösségben. És áldunk azért, mert te nem csak régen tudtál valakit szent lelkeddel megáldani, és fölfegyverezni a szolgálatra, hanem bennünket is megáldasz lelkeddel. Ha hiszünk Jézusban, hiszünk benned, akkor megkaptuk a Szentlélek ajándékát, és mi is meg tudjuk tenni azokat a feladatokat, szolgálatokat, amiket nekünk kell. Áldunk téged, Urunk, hogy te ugyanaz vagy. Te tegnap és ma és mindörökké változatlan Isten vagy. Kérünk téged arra, hogy te oktasd bennünket majd a következő vasárnapokon is ennek a Dávidnak az életén keresztül. Hadd lássuk a te dicsőségedet, a te hatalmadat, a te szeretetedet, a te szentségedet. És hadd induljunk újra meg újra Dávid élete és szolgálata által is a te imádatodra, a te dicsőítésedre. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy a mi királyunk te lehetsz, hogy nekünk már nem Dávidunk van, hanem Dávid fia, a mi hatalmas Jézusunk, Messiásunk, akiben reménykedhetünk, akit imádhatunk, akinek engedhetünk, akit követhetünk. Kérünk, vezérelj bennünket a jövő héten is, minden útunkba, minden dolgunkba. Járj előttünk, és add, hogy mi engedni tudjunk neked. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk rád ezt az egész hetet, de az egész évet is. Te vezérelj bennünket, Dávid fia, hű pásztorunk, és add, hogy a te ösvényeiden megmaradhassunk, hogy végül a mennyei hazába, az örökké valóságba megérkezhessünk. Köszönjük néked, hogy együtt lehettünk ma is. Kérünk, áld meg, szenteld meg napunk további részét is. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Javaslom mindenkinek, hogy kezdje olvasgatni ezt a történetet, itt az 1 Sámuel 16-tól esetleg otthon vegyétek el a Bibliátokat, és mindig olvassátok egy kicsit előrébb a Dávid életéről szóló beszámolókat, hogy ismerősebben csengjen az, amiről itten szó lesz, mert érdekes módon nem annyira ismerik, sok ember nem annyira ismeri Dávidnak a történetét. Nem tudom, engem gyerekkorom óta úgy megfogott, meg otthon sokat beszélt róla édesapám, édesanyám nekünk, és kiskoromtól kezdve nekem szinte mindegyik epizódja az életének egy ilyen külön szép történet, meg ilyen izgalmas történet. Fiatalokkal vettük elő egy ideje ezt a történetet, és az ő számukra olyan ismeretlenül csengett sok része. Úgyhogy én szerintem az idősebb generációnak is esetleg ismeretlenül cseng egy-két rész majd, de nem baj, mert fontos ebbe beleásni magunkat, mert nagyon-nagyon tanulságos része ez a Szentírásnak. Olvasgassátok egy kicsit előre, ez a házi feladat a következőkre nézve. Testvéreim, hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Mindenkit szeretettel várunk a bibliaórára kedden, imaórára pénteken, énekkar, hittanórák, kisifi, nagyifi, minden a szokott időben megtartásra kerül. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.